Kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja! Mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja! Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja! Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja!
Örülj és örvendezz, szűz Mária, alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, aki fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szent József adjon nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Fogalmazott Fernández bíboros homíliájában május 1-én, a 9 napos gyászidőszak 6. napján. A bíborosok közös szentmisét mutattak be Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában. A mise főcelebránsa Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium korábbi prefektusa elmondta. Ezen a húsvéton Krisztus azt mondja nekünk, minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. Az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek. Milyen mérhetetlenül édes szavak ezek. Ferenc pápa Krisztusé, hozzátartozik, és most, hogy elhagyta ezt a földet, teljesen Krisztusé. Az Úr Jorge Bergoglióta keresztségtől fogva, egész létezése alatt maga mellé vette. Ő Krisztusé, aki az élet teljességét ígérte meg neki, fogalmazott a bíboros. Hozzátette. Végül hadd idézzem fel Ferenc pápa szeretetét Szent József iránt, az erős és alázatos munkás iránt, a kicsiny, elfeledett falu ácsmestere iránt, aki munkájával gondoskodott Máriáról és Jézusról. Arra is emlékezzünk, hogy amikor Ferenc pápának volt valami nagyobb problémája, akkor egy kérést tartalmazó papírlapot tett Szent József szobra alá. Kérjük hát Szent Józsefet, hogy a mennyben adjon egy nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Urunk, neked ajánljuk szolgádat, Ferenc pápát, hogy töltsd el most örömmel jelenlétedben, és kérjük annak kegyelmét, hogy beteljesítsük az ő látomását egy olyan egyházról, amely a megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumát hirdeti. fogalmazott Leonardo Sandri bíboros április 30-án a 9 napos gyászidőszak 5. napján a Szentmise homíliájában, amelyet Ferenc pápáért mutattak be a Szent Péter bazilikában. Hozzátette, Mária Isten anyja és az egyház anyja, járj közben imáiddal azért, aki olyannyira akart szerető szemedbe nézni, és most a neked szentelt bazilikában nyugszik, így legyen. Leonardo Sandri bíboros, a bíborosi testület dékán helyettese, a keleti egyházak dikasztériumának korábbi prefektusa elmondta, Krisztus feltámadt. Egy olyan gyászmise keretén belül, mint a pápa halálát követő 9. egyik gyászmiséje, még nagyobb meghatottsággal énekeljük a húsvéti Alleluját, azt az éneket, amely a diákónus hangján csendült fel ebben a bazilikában is, melyet a vigília szertartás előtt nem sokkal meglátogatott a Szentatya Ferenc. Azt gondolhatjuk, hogy öntudatlanul is átkelni készült egy másik vörös tengeren, egy másik éjszakán, melyet Krisztus feltámadásának köszönhetően áldottnak nevezhetünk. Imádságot kér a konklávéért a bíborosi kollégium, közölte a Szentszéki sajtóközpont. A Rómában összegyűlt bíborosi kollégium, amely általános üléseket tart a konklávéra való felkészülés jegyében, Isten népéhez intézi felhívását, hogy az egyház ezen időszakát kegyelemként és lelki megkülönböztetésként éljék meg, figyelve Isten akaratára. Ezért a bíborosok tudatában annak a felelősségnek, amelyre hivatva vannak, szükségét érzik annak, hogy minden hívő imádságával támogassa őket. Az imádság az az igazi erő, amely az egyházban elősegíti az összes tag egységét Krisztus egyetlen testében. Rendkívüli biztonsági övezetté alakítják át a Santa Maria Maggiore bazilikát és környékét a Ferenc pápa sírját látogató zarándokok védelme érdekében. Az első szigorítások az amúgy is forgalmas környéken már életbe léptek. Rómában már második Szent Péter bazilikának és második Vatikánnak emlegetik a Santa Maria Maggiore-t a vasárnap óta sorban álló hívek nagy száma miatt. A Ferenc pápa április 26-ai temetését követő első napon mintegy 70 ezeren, hétfőn pedig több mint 40 ezeren látogattak el az elhunyt egyház fősírjához. Korábban a bazilika napi látogató száma átlagban 3000 körül volt. A hatóságok számításai szerint a május 1-ét követő hosszú hétvége után csökkenni fog a sorban állók száma, de nyáron ismét megemelkedhet, és az egész mostani jubileumi szent évben magas maradhat. Május 5-éig tudja finanszírozni a sajtóban Kocsi menekültek néven ismertté vált kárpátaljai emberek elhelyezését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A tájékoztatás szerint erről minden érintettet a szálláshelyén átadott levélben értesítettek. Azt írták, a Szeretetszolgálat tavaly augusztus vége óta gondoskodik a jogszabályi változások miatt a menekültügyi ellátásból kikerült emberekről, több alkalommal is meghosszabbította a családok számára felajánlott ideiglenes segítséget, de 8 hónap után már nem tudja tovább finanszírozni az elhelyezésüket. Az érintett családok elszállásolását tavaly ősszel a téli időszak végéig meghosszabbították, további elhelyezésükre azonban már nincs fedezet, tudatták. Kiemelték, a tavaly augusztus 21-én átmenetileg elhelyezett 125 ember közül április végén hozzátevőleg 30-an tartózkodnak még a karitatív szervezet által fizetett közösségi szálláshelyen. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat továbbra is jelentős számú ukrajnai menekült családról gondoskodik, intenzíven segítve a tartósan Magyarországon maradó családok beilleszkedését, támogatva a gyerekek iskolába, óvodába járását, a szülők munkába állását, a családok befogadó közösségbe jutását, ismertették. A háború kitörését követően indult, részben már lezárult, részben jelenleg is zajló integrációs programokban több mint 2500 tartósan Magyarországon maradó ember beilleszkedéséhez nyújtottak eddig segítséget, áll a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közleményében. A pápa választás hivatalos kezdő időpontja május 7-én szerdán délután 16:30 lesz. Akkor zárják rá a bíborosokra a Sixtus kápolna ajtaját, közölte a szentszéki szóvivő, aki további részleteket hozott nyilvánosságra a konklávé előkészületeiről. A bíborosi testület május 7-ét a Szent Péter bazilikában kezdi, ahol 10 órától a megválasztandó egyházfőért szentmisét mondanak. A szertartást a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Ré mutatja be, aki nem vesz részt a pápa választáson, mert ő már elmúlt 80 éves. A misét követően a 80 évesnél fiatalabb pápa választó bíborosok az apostoli palotában a harmadik Pál pápáról elnevezett Paolina kápolnában gyülekeznek, ahonnan együtt átvonulnak a Sixtus kápolnába. Minden állomáson az ilyenkor hagyományos liturgikus énekek szólalnak majd meg. A latin rítusú bíborosok bíborszínű ruhát viselnek, amelyet derékban széles öv ölel át. A bíborosi ruhára fehér csipke karinget öltenek, arra pedig szintén bíborszínű rövid válfedőt helyeznek, fejükre kerek pileólus és négyszögletes birétum kerül. A nyakukban viselt kereszt bíbor és aranyszínű zsinort kap. A Sixtus kápolnába érkezve az első feladatuk az eskütétel lesz az előre megszabott latin formula szerint. A kápolna ajtaját május 7-én 16:30-kor zárják kulcsra. A szentszéki szóvivő Matteo Bruni elmondta, a pápa választás hivatalos nyelve az olasz lesz. Ezt megelőzően május 5-én a harmadik Pál kápolnában a konklávé kisegítő személyzete tesz titoktartási esküt. A ceremónia mesterek, gyóntatópapok, orvosok és más egészségügyi dolgozók, valamint további munkatársak, akik a pápa választás logisztikai működésén dolgoznak. Köztük vannak a takarítók, a vatikáni konyha dolgozói, a sofőrök, a virágdekorációk készítői. Korábbi kijelentéseit pontosítva Bruni kijelentette, hogy jelenleg 135 pápa választó bíborosból ketten betegség miatt nem tudnak részt venni a konklávén, így az új pápa megválasztásához szükséges kétharmados többséghez 88 szavazat kell majd. Ad Gaudium Domini, azaz az Úr örömére mottóval indítottak országos keresztény ifjúsági képzőművészeti tárlatot középiskolásoknak. Két korcsoportban vettek részt a versenyben a diákok, akik 4 kategória, a számítógépes, a sokszorosító és az egyedi grafika, valamint a festészet közül választhattak. A 60 döntőbe került pályaműből kiállítás nyílt az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban. Most Hernád Fői Csabát, az Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatóját kérdezzük. Az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontba is érdemes visszalátogatni időről időre, mert időszaki kiállításokkal jelentkeznek. Április 29-én nyílt meg a legutóbbi időszakos kiállítás. Mit láthat itt a közönség?
Rendkívüli ünnep volt, nem is gondoltuk volna, hogy több mint 100-an jönnek, és hát egy rendkívül szép előadás sorozat, illetve megnyitó mellett nyitotta meg az Országos Keresztény Ifjúsági Képzőművészeti tárlatot, amely nem csak megnyitó, de díjátadó is volt, és hát igazából ez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnáziuma és technikuma által volt szervezve. Az volt a kiállításnak az egyik legjelentősebb gondolata, hogy hát egy ilyen gyönyörű környezetben, ahol kaptak lehetőséget arra, tényleg az ifjú alkotók, művészek is megmutathassák alkotásaikat, munkájukat, és hát tényleg nagyon sok látogató kísérte figyelemmel, és bízunk abban, hogy ezek a szép alkotások, mert ugye az ember egy kicsit tart attól, hogy milyen kiállítási tárgyak kerülnek a térbe, de bizony mondom, hogy tehát rendkívül szép gondolatok, és tényleg, hogy a mai fiatalságnak a világába egy kicsit ez bepillantást enged, és mindenképpen elgondolkodtatóvá teszi az embert. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és az első emeleti kiállító térben mintegy 60 darab pályamunkát lehet megtekinteni, amely tényleg egy rendkívüli alkalom, és ezek nem is olyan képek, hogy az ember csak rápillant, hanem azt lehet mondani, hogy elgondolkodtató és figyelemfelhívóak. Kiállítás az valószínűség szerint egy jó hónapig, úgyhogy egész május hónapban látható, viszont ezzel párhuzamosan szeretnénk bejelenteni, illetve szeretnénk elmondani azt is, hogy az érseki palotában egy rendkívüli kiállítás lesz, nagyon sok ilyen volt már, de most a Herendi porcelán manufaktúra fog hozni egy nagyon szép kiállítást, és ami különleges még az is, hogy szakrális jellegű tárgyakat is mutat be, úgyhogy ezek ritkaság számba mennek, és hát mind a mellett, hogy gyönyörűek, rendkívül nagy értéket is képviselnek, úgyhogy ide is mindenkit nagy szeretettel várunk. Ez május 23-án a délutáni órákban fog megnyílni. És még azt az ígéretet is kaptuk, hogy ha már nem is festett, de igazi, hát festetlen, de Herendi porcelánokból lehet majd a kávét fogyasztani.
Gyógyító imaestet tartanak Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából Füzérradványon, a római katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órától rózsafüzért imádkoznak, mely alatt gyóntatás lesz. 16 óra 30 perckor kezdődik a dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás lesz. 18 órakor szentmisét mutat be a betegekért Szabó József, Miskolc diósgyőri plébán. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferinó Intézet május 10-én Csatka-Szentkúton. A nap során lesz dicsőítés, szentmise, örömútja, tanúságtétel, és a nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök lesz. A mezőkövesdi Szent László plébánián működő Effata karizmatikus közösség szervezésében immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül május 24-én. Csatlakozva a 2025-ös Remény zarándokai szent év eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a remény zarándokai. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18, 57, 87, 26, kötőjel 2, kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a Galileai tengernek, vagyis Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg vette körül, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus felemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ez pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen, letelepedtek, hát szám szerint mintegy 5000-en voltak, csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek. Ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt a tanítványainak: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbe vitt, így szóltak: ez valóban az a próféta, aki a világra jön. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van. De mi ez ennyinek? Tegnapi elmélkedősünk fényében a mai olvasmányokat egy magasabb szinten, pünkösd világosságában kell újraolvasnunk és értelmeznünk. A kenyérszaporítás története húsvét és pünkösd előtti esemény. Megtörtént, elmúlt. Jézus földi testével nincs többé közöttünk. Nem nyújtja ki többé kezét, hogy hálát adva szétossza az emberek között a kenyeret és a halat. De nem is azokra a mozzanatokra kell figyelnünk, amelyek soha vissza nem hozhatók, hanem azokra, amelyek örök jelentéssel bírnak. Hiszen a kenyérszaporítás csodája, akár csak a pusztabeli manna, előképe egy nagyobb, isteni valóságnak. A kenyér arra a kenyérre utal, melyet Jézus az utolsó vacsorán önmaga testeként osztott ki tanítványainak. Ezt erősíti a mozdulat azonossága és az eukarisztétasz hálát adott ige használata. A pap kezéből ma is százakhoz, ezrekhez jut el a kenyér, és táplálja bennünk az isteni életet. A hal pedig a korabeli zsidó ember számára a végidőket jelenti, erre utal az apostoloknak adott ígéret is: emberek halászává teszlek titeket. Vagyis Jézus nagy erővel meghirdeti, hogy vele kezdődik a végső korszak. Isten utolsó és végső üzenetét közli az emberrel, és már is ő maga, Isten van jelen az ő népe számára. Van egy további üzenete is ennek a történetnek. Ha mi is Jézushoz hasonlóan átadnánk magunkat az Atyának, és úgy adnánk hálát, és kezdenénk szétosztani, amink van, a kenyérszaporítás csodája ma is megismétlődne, mint ahogy meg is ismétlődik ott, ahol Istennek átadott életű emberek osztják a kenyeret. De ne csak arra a kenyérre figyeljünk, amely csupán halandó életünk fenntartására szolgál. Inkább arra törekedjünk, hogy minket is felhasználhasson Isten, hogy áldását továbbadva tápláljuk azokat, akik őrá éheznek.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Rozdáva sediacim, koľko chceli. Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: "Ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému uísť čo len kúsok." Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: "Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých?" Ježiš povedal: "Usaďte ľudí." Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar." Pozbierali teda a odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet." Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Palakadi o Jézus perdalgélas pela Galilea kopái, pele Tiberiáses kopái. Budzsene zsannas pala leszteke diknas pele nasvále csudikerde. O Jézus opregélas pejek pláj, haj kothetélebes laszpeske szityárdenca. Pasa szöse patrágyi, le biboldengo bárogyész. Kanao Jézus krújál diklas, haj diklaske budzsene zsannas leszte, puslas katharo filep. Kathar lasa máro, te avelletek han. Kadianda kodipuslas, ke kamlas te zumaven lesz, vajaba zsánlas szokerla. Dújsela dórengo máro de avilas, hajla dosta pe katyi káverlik bukáte perel szakoneske. Penel e Filip. O jeksityárdo, o Andreas, le Simon Petrosko prál dumadas. Szikat helyek sávó, kasszi pánzsmánre, haj dújmáse, beszoszikodó katyi zsénenge. O Jézus muklasz lenge, besaventéle le manusen. Pekadothan but sukár csárszasz. Kadalasz a télebesle, haj felile murszaszle, kam pánzsmíjí. A tuncsi o Jézus, ande o vasztlaszo máro, szvuntona izdasz, haj ábridasz lesz, le télebes a de manusenge, haj tumna kade viandele máse das katyi szodenuma kamlasz. Kana csáj le, pendasz lenge szityárdenge. Kidenket hánes a ásilasz, nat rumulpesz. Ket hánes kide, haj desu dúj kosnyi cíp hergyile, kodole máres a szvandele pánzs márokot hemukle kodol, kon hále. Kana le manusa dikle la csuda ke szemnura, szave o Jézus kerdas, kade vorbinas. Csáce, sajszi kado ke kadoj proféto, kaszke trubulte a veltarandéluma. O Jézus számalas ke krújál kamentelen lesz, haj zórszi lasz a kament son le krájeszke, ande pedig káda, palpálegélas, poplaj korkóri.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Johannes. Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fass der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: "Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?" Da sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen: denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten, ebenso machte er es auch mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen, um zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Atanáz püspök egyháztanító. Alexandriában született 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra. Az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A níciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek végztak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Níluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos számüzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanáz meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Május 2-a péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zsigmondokat. A Zsigmond a germán eredetű német Zigmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése győzelem plusz védelem, vagyis győzedelmes védő. A Zsigmondok védőszentje Sigismund burgundiai király, akinek élete egy barbár világ zord erkölcsi viszonyait tükrözi, az arianizmusból tért katolikus hitre. Mint király, második felesége felbújtására megfojtatta első házasságából született fiát, ezért aztán keményen vezekelt egy kolostorban. A következő évben a frankok legyőzték, elhurcolták, és családjával együtt egy kútba folytották 524-ben. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Zsigmond nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap.
Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Téblából szegedőn, a kávé lassan kihűlt, elment már, de itt bujkál egy illat.
Vészt hoz a reggel, vészt hoz az éj. Baba
előled menekül, a tévét néz egyedül, aj, akarjál zárna minden ajtót.
Vészt hoz a reggel, vészt hoz az éj.
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 2-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1729-ben egy született Nagy Katalin orosz cárnő, aki felvilágosult uralkodó, a filozófusok barátja és gyakorlati politikus volt, és aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt 1762 és 96 között foglalta el Oroszország a Krím félszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát, és részt vett Lengyelország három felosztásában. 1842-ben született Kézmárszky Tivadar, szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár, a bába törvény előkészítője. A bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást, és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a bábaképző intézetet, és segítkezett a bába törvény előkészítésében.
1852-ben Kecskeméten született Kada Elek magyar orvos, aki Kecskemét város polgármestere volt 1897 és 1913 között. Polgármesterként a legfontosabb feladata volt a város pénzügyi helyzetének stabilizálása. Fekete István alpolgármester segítségével sikerült Kecskemét város bevételeit évi 80 ezer koronáról 200 ezer koronára emelnie. Új birtokpolitikát vezetett be, miszerint a város pusztaszeri birtokait eladtam, és Kecskemét környékén vásárolt újabbakat. Új településeket is létrehozott, például Árpádszállást, Alsómonostort, Hetényt, Kadafalvát és Szikrát. Az egykor falusias jellegű települést valódi várossá változtatta a villanyvezeték, vízvezeték és csatorna kiépítésével, sőt kialakította a város ma is méltán népszerű sétányát, a Rákóczi utat. A város szecessziós képének kialakításában is nagy szerepe volt. Az ő polgármesterségének ideje alatt épült meg a Mende Valér tervezte új kollégium, a Luther palota és a Márkus Géza tervezte Cifra palota, amely mind a mai napig Kecskemét város egyik látványossága és jellegzetessége. 1906-ban avatták fel a Telcs Ede által készített Kossuth Lajos szobrot. Megkezdte Kecskemét és környékének régészeti feltárását, s az előkerült leletekből létrehozta a Városi Múzeumot. Emellett hozzálátott a Városi Könyvtár, Zeneiskola és a Városi Mozgóképszínház építtetésének is. 1910-ben felsőkereskedelmi iskolát hozott létre a város segítségével, amely ma az ő nevét viseli. Siket Néma intézet és számtalan falusi iskola alapítása köthető a nevéhez. Polgármestersége idején kezdték el építeni a vasúti pályaudvart, de ennek befejezését már nem érhette meg. 1912-ben szélütés érte, amelyből sikerült még felépülnie, azonban 1913. július 22-én a legyengült szervezetet újabb agyvérzés érte, amelynek következtében 1913. július 24-én elhunyt. 1878-ban született Goldberger Leó textilgyáros, a magyar textilipar egyik nevezetes alakja. Teljes nevén dr. Budai Goldberger Leó volt. A 20. század első évtizedeiben a hazai textilipar korszerűsítésében igen nagy szerepet vállalt. 1879-ben született Nanny Burroughs amerikai pedagógus, aki a lányok számára nemzeti tanítóképzőt alapított, National Training School for Girls néven, és ennek munkájában gyakran közreműködött is. 1903-ban született dr. Benjamin Spock a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója. 1943-ban született Fodor Géza dramaturg, esztéta, egyetemi docens. Kutatási területe a színház és a dráma esztétika volt. Kortárs magyar drámák színpadra segítését, dramaturgiai gondozását végeztem. 1964-ben született Mészáros Zoltán színész, aki az Angyalbőrben című sorozat főszereplője volt. Jelenleg Németországban él és ottani színész. Az Angyalbőrben című tévéfilm sorozatban pedig a főszereplő Urbán Andrást játszottam. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1519-ben hunyt el Leonardo da Vinci, festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. 67 éves korában hunyt el. 1452. április 15-én született. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba. Rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo da Vinci hírnevét az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmad magával. Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára. 1777-ben hunyt el Klimó György, pécsi püspök, az első nyilvános magyarországi könyvtár megalapítója. Könyvgyűjtő, a tudomány és az irodalom pártfogója volt.
1751. július 31-én Mária Terézia püspöki méltósággal ruházta fel. Egyetem alapítási szándékának maradandó eredménye lett a tettyei papírmalom és az Engel-féle nyomda létesítése. Egy csillagvizsgáló kialakítása, valamint a máig nevét viselő magyarországi első nagy nyilvános könyvtár létrehozása. 1972-ben hunyt el G. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. A szövetségi nyomozó iroda, azaz az FBI, az Amerikai Egyesült Államok szövetségi szintű nyomozó szerve, amely 1949 óta teszi közzé a 10 legkeresettebb bűnöző listáját. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1637-ben harmadik Ferdinánd magyar király veszprémi püspökké és főispánná nevezte ki Jakusics Györgyöt. 1990-ben Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választotta. És 2012-ben az országgyűlés köztársasági elnökké választotta Áder Jánost, aki az eskütétel után az azt követő 8. nap, azaz május 10-én lépett hivatalba. És végül, de nem utolsó sorban, Szlovéniában a mai nap a munka ünnepének 2. napja, ezért munkaszüneti nap. Kedves hallgatóink, május 2-ai kalendáriumunkat hallották.
Zárt veled ez a vihar felhő, megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben, kiderül minden. Soha se késő, soha se késő. A sorsvonal ma tisztán látható, mesztelen a lélek, mint a tisztató. Eldobok mindent, ami lent tart, ami megköt, mossa az eső, mossa az eső. Most itt van a jó, letépi állarcunk a szél. A szél, most itt van a jó, szembe néz, hogyha félnél, ha félnél. Szakad szél, szakad szél. Lesz most azt hiszem, te vagy az élet, minden más csak múlt idő. Mossa az eső, mossa az eső. Most itt van a jó, letépi állarcunk a szél. A szél, most itt van a jó, szemembe néz, hogyha félnél, ha félnél.
Szabad szét az élet, 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 szabad szét az élet megállt és felgyorsult az idő.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.